Géfodor Gábor politológus, a Százalékai Alapítvány igazgatója és Meláz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője, az Arina ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt már beszéltünk arról, hogy a kormány oldalnak, illetve az ellenzéki oldalnak mi az érdeke ebben a most kialakult helyzetben. Egy picit beszéljünk az átmenetről, bármennyi ideig is fog ezt tartani. Ugye van most egy ideiglenes köztársasági elnöke Magyarországnak. Hogyan jellemeznék ezt az átmeneti időszakot? Mondom még egyszer, akár egy nap lesz, akár 30. Meláz Ágoston Sámuel.
Én szerintem sokszor azt se veszi észre az ember, hogy van köztársasági elnök, mert azért tegyük hozzá, ez nem mindennapi nyilvános szereplést igénylő, vagy legalábbis a média nyilvánosságot igénylő pozíció. Azt gondolom, hogy Kövér László egyáltalán nem fog rá törekedni, hogy ő mint ideiglenes köztársasági elnök bekerüljön a történelemkönyvekbe, tehát ő üzemeltetni fogja a magyar köztársaságot, ahogyan annak rendes módja van. És bár a kérdésben is benne volt, én még egyszer megerősítem, hogy nem számítok rá, hogy ez hosszú napokon át húzódó esemény lenne. Persze, ha megnevez mondjuk a kormány oldal egy jelöltet, onnantól még jó pár nap eltelik, amíg a formális megválasztás megtörténhet, és ez alatt az ideiglenes köztársasági elnök Kövér László lesz. De mondom még egyszer, nem hiszem, hogy ebben a pozíciójában ő maradandót szeretne most alkotni.
Géfodor Gábor?
Azt gondolom, hogy már maga az a probléma, hogy egy ideiglenes köztársasági elnökről kell beszélnünk. Ez azért van, mert maga a méltóság nem halhat meg. Tehát ezt be kell tölteni. Ennek van egy komoly, integratív, szimbolikus funkciója. Szokásos azt mondani, hogy a nemzet egységét fejezi ki és jeleníti meg a köztársasági elnök. De azt gondolom, az ideiglenes köztársasági elnök egyetértve azzal, amit Ágoston mondott, megint csak az önkorlátozás a kulcs. Tehát nem az a kérdés, hogy mit várhatunk tőle valami meglepő dolgot, hanem az a kérdés, hogy önkorlátozása révén ezt az integratív, szimbolikus funkciót meg tudja jeleníteni addig, amíg a méltóság újból betöltődik. És azt gondolom, hogy ezért nem fontosak a technikai kérdések, amelyek persze minden krízishelyzetben rávilágítanak arra, hogy mintha felértékelnénk a technikai kérdések jelentőségét. Most akkor hány napig, hogyan, mit csinálhat, mit tehet meg? De én azt gondolom, hogy az ember a politikában az mindig fölényben van az intézményekkel szemben. Tehát az intézmény nem lehet önmagától önkorlátozó, ha a méltóságot betöltő ember nem így viselkedik. És azt gondolom, ez politikai és egyben morális érdeke is a ideiglenes köztársasági elnöknek, hogy ezt az önkorlátozást politikai gyakorlattá tegye erre a néhány napra vagy hétre, amíg ennek az ügynek a lezárása mondjuk így véglegesen bekövetkezik.
Egyébként ugye a beszélgetésünk elején önök emlegettek külföldi példákat, ugye itt azt hiszem a német párhuzamot hoztuk, ugye alapvetően az időtartamra vonatkozóan, de egyébként itt az átmenetre, az ideiglenes köztársasági elnök működésére vonatkozóan vannak európai példák, tapasztalatok?
Van német párhuzam, mert amikor Christian Wolff lemondott jó pár héttel ezelőtt, akkor februárban még, ha jól emlékszem, akkor ott is ideiglenes szövetségi elnököt kellett választani, az egyébként Horst Seehofer volt, a bajor miniszterelnök, aki egyértelműen egy pártpolitikus, mint Kövér László is, tehát az ideiglenes köztársasági elnökkel szemben nincs semmiféle olyan elvárás, hogy a nemzet egységét megtestesítse. Ahogy Gábor is mondta, ez a méltóságot be kell tölteni, ezt a pozíciót, inkább erről szól. És Horst Seehofer, ki tudom ejteni a nevét, ő is arról volt emlékezetes, hogy nem csinált semmi emlékezetest. Tehát a katonai díszemlén részt vett, néhány hasonló államfőnek a kezét megrázta, amikor kellett, de például beszédet nem mondott, mint szövetségi elnök, vagy legalábbis a közjogi jelentőségű beszédet nem mondott a kötelező felszólalásokon túl.
Géfodor Gábor?
És ha így történnek a dolgok, hogy kapcsolódjak ehhez a gondolathoz, tehát ha az átmenet érdektelen lesz, az ideiglenes helyzet érdektelen, akkor megint csak érve, hogy a dolgok rendben vannak. És azt gondolom, hogy szemben a külföldi kritikákkal, ha már a külföldi párhuzamokat akartam mondani, hagyj fordítsam át a kérdést a külföldi kritikákra, amely akár nagy világlapok hasábjain is hangzatos címekkel a magyar demokrácia állapotáról szólnak. Hát például, ha a dolgok rendben fognak menni, akkor ez egy komoly ellenérv a magyar demokrácia valóságát ostorozó külföldi kritikákkal szemben, hiszen rendben mennek a dolgok, nincsen semmi olyan helyzet, ami minket akár a Balkánra, akár Kelet-Európa távolabbi régióba, vagy akár a 30-as évek Németországába tolna vissza.
Vagy folytatva ezt a gondolatmenetet, persze a demokrácia állapotáról szóló vita is zajlik, de én még egy szempontot hoznék, az az államválság kifejezés, ami nem gazdasági értelmű, hanem kialakulhat abban az esetben, ha bizonyos pozíciók nincsenek betöltve, ha nem működik az állam, az államiság. Ez egy nagyon-nagyon nagy érték Magyarországon. Ha visszagondolunk az elmúlt 22 évbe, igazából csak a Gyurcsány Ferenc bukása utáni napokban volt egy államválság jellegű szituáció, amikor nem lehetett tudni, hogy ki a kormányfő az országba, de amúgy a német mintára bevezetett konstruktív bizalmatlanság okozta stabilitásnak köszönhetően 1990 óta minden költségvetés el lett fogadva még a naptári év vége előtt. Mindig volt kormányfője az országnak, mindig stabil többség volt emögött a kormányfő mögött. Persze politikailag ezt lehet vitatni, de mindig a pozíciója erős volt a kormányfőnek. Azaz nem szoktunk hozzá az államválsághoz. Ez a stabilitás nagyon nagy érték is a választók szemében. És ha egy bizonyos fontos közjogi pozíció nincsen betöltve, akkor pont ez a stabilitás tűnhet el, alakulhat ki államválság. Erre nem került sor Magyarországon, és ez egy nagyon nagy érték.
Géphozor Gábor?
Eszembe jutott egy gondolat. Távol áll tőlem, hogy feladatot adjak az ellenzéknek, hogy mit csináljon, vagy mit nem. Csak a saját előfeltevéseikkel akarom őket szembesíteni. Ha ennek az ügynek az volt számukra a tanulsága, hogy egy közméltóság állapotáért aggódtak, és hogy meginog ez a méltóság, akkor most saját előfeltevéseiknek megfelelően, tehát csak arról beszélek, amit ők mondanak, tulajdonképpen háttérbe kellene tolni saját önös és partikuláris politikai megfontolásaikat, tehát mondjuk azt, hogy támadják a kormányt, hiszen azért aggódtak, hogy helyreálljon egy közintézmény, a köztársasági elnök méltósága. Ilyen értelemben, ha nem így fognak viselkedni, hanem ahogy beszéltünk erről a szünet előtt, akadályozzák, gátolják ezt a folyamatot, technikai kérdésnek tekintik ezt az ügyet, tulajdonképpen nem tudnak saját morális előfeltevéseiknek megfelelni, hogy azért aggódnak, hogy a magyar államiság rendben legyen, hogy a magyar köztársaság intézményei jól funkcionáljanak, hogy a köztársasági elnök méltósága helyreálljon. Tulajdonképpen, ha van nemzeti ügy, amiben konszenzus kell, hogy legyen, ha egyetért abban az ellenzék saját magával, hogy ez a méltóság megrendült, hogy támogassa ennek a méltóságnak a helyreállítását. Érdekes lesz ebből a szempontból is a jövő, hogy vajon mi fog történni. Vajon a morális alapállásukhoz ragaszkodnak ahhoz, amit mondtak, hogy mi a bajuk ezzel az esettel, vagy pedig saját önös politikai érdekeikhez, ami arról szól, hogy támadják a kormányt.
Világos, és azt gondolom, hogy ezért fogják magát az eljárást bírálni, bármilyen is legyen az a köztársasági elnök, a jövendő köztársasági elnök jelölésére vonatkozóan. Én már utaltam is rá korábban, hogy a közvetlen köztársasági elnök választás ötletet nagyon korán megismerhettük már ezekben a politikai vitákban. Azt gondolom, hogy az ellenzék részéről ez a racionális magatartás, hogy mivel nem ők jelölhetnek, és valószínűleg komoly beleszólásuk sem lesz, sőt nem érdekük az, hogy úgy tűnjön, hogy egyetértettek a kormány oldala a következő államfő személyét illetően, ezért ők az eljárást fogják bombázni, és ott próbálják bebizonyítani, hogy tisztességtelenül jár el a kormánytöbbség.
Én viszont a politikáról azt tanultam, hogy a célkérdések azok mindig fölényben vannak az eszközkérdésekkel szemben. És azt tud igazán sikeres közösséget teremteni, az a politikai erő, azt tud egyeztetett cselekvést elérni, és mi más lenne a hatalom, ha nem ez, aki a célkérdéseket fölé tudja rendelni az eszközkérdéseknek. Ezért ez lehet, hogy mélyen szántú lesz egy rádió interjúban, de azt gondolom, hogy egy olyan politikai stratégia, amely az eszközkérdésekből próbál muníciót csinálni, csak rövid távú politika lehet. Erre nem építhető politikai közösség, nem állítható persze helyre a baloldal morális válsága, nem lehet egyeztetett cselekvést elérni, csak rombolni. Ha jól értem az elmúlt évek folyamatait, akkor ugyan a szociális népszavazásos is felfogható egy romboló politikának is akár. Lehetne úgy értelmezni, hogy az eszközkérdések fölénybe kerültek, de 2010 utáni események arról szólnak, hogy a célkérdések kerültek a fókuszba, a cél egy közösségépítés, hogy hogyan nézzen ki a magyar nemzeti közösség, mi lenne a nemzeti érdek, vajon nevezheti el magát ez a kormány a nemzeti ügyek kormányának, szerintem egyébként igen, sokkal jobban talán még, mint a 98 és 2002 közötti Orbán kormány, tehát hogy mintha arról szólna a politikai sikeresség, hogy hogy képesek vagyunk-e közösséget teremteni, amit nem lehet eszközkérdésekkel, csak ebbe, közösen osztott célokkal.
Ebben egyetértek, de ha már ilyen mély szántású gondolatoknál tartunk, akkor szerintem ez a következő két évnek az egyik legnagyobb stratégiai kérdése, hogy a baloldal az alternatívát akar felmutatni, amely egy alternatív miniszterelnök jelöltet jelent, alternatív programot, egy kormányzó képes erőbenyomását, vagy pedig a protest szavazatokra építi a stratégiáját, az elégedetlenségre, arra az üzenetre, hogy mindegy, hogy mi lesz, csak ne az legyen, ami van. Ebbe a stratégiába ugyanis jobban beleférnek az eszközök is, annak a megfogalmazása, hogy nem demokratikus az eljárása a kormány többségnek, és így tovább.
Ha már itt tartunk, akkor egyébként mit gondolnak, hogy az ügynek akár a kormány oldalon, akár az ellenzéki oldalon, ha már elemeztük ugye hosszasan azt, hogy milyen érdekek és milyen szándékok lehetnek a két oldalon, lehetnek hosszú távra mutató következményei?
A bal oldalra?
Mind a két oldalon.
Mind a két
oldalon. Az Ágoston Sámuel.
Na, nagyon nehéz ilyen kijelentéseket tenni, mert az biztos, hogy ez egy politika történeti nap, amit ma megélünk, nem fogjuk ezt elfelejteni. Ez egy olyan esemény volt, amire nem láttunk a elmúlt 22 évben példát, és remélem a következőbe se fogunk. Azaz egy forduló pont volt, ami a politikai retorikának szerintem könnyen meg lehet, hogy állandó szereplője lesz, mert egy olyan kollektív élmény ez a társadalomban, amire mindig lehet hivatkozni, mindig lehet majd értelmezni, hogy ki milyen szerepet töltött be, ki járt el helyesen, ki volt morális fölénybe, és ki nem. De túl ezen a retorikai szinten, a politikai értelemben én még azt hangsúlyoznám, hogy a Fidesz szavazótábornak az egysége állt itt helyre, mert bizony Schmidt-Pálnak a maradása megosztotta ezt a Fidesz tábort, ami egységes volt. Láttuk a értelmiségi vitákat, de bizony én azt gondolom, korábban pár nappal ezelőtt még azt gondoltam, hogy csupán ez egy értelmiségi diskuszió, vagy diskurzus a köztársasági elnök moralitásáról, de azt gondolom most már, hogy ez a társadalom alsóbb rétegeibe is beszivárgott ez a problématika, tehát a társadalom többsége foglalkozott, véleményt alkotott erről a kérdésről, és ugyanez volt jellemző a Fidesz tábora is. Azok, akik nem voltak elkötelezett Fidesz támogatók, hanem az elmúlt másfél évben elveszítették a lelkesedésüket. Egykor Fidesz szavazók voltak, de most már elbizonytalanodtak. Ez a réteg, ez úgy gondolkodott nagyon nagy részt, hogy nem tudja elfogadni Schmidt-Pál korábbi döntését, a hétfő előtti álláspontját. Azaz a 2010-es, példanélküli 2,7 milliós Fidesz szavazótábor nagy része még megmaradt, ezt mi szoktuk mondani a Nézőpont Intézetnél, de ez is megosztott volt ebben a kérdésben, és most ez az egység újra helyreállt. Tehát, hogyha hosszú távú politikai hatásokról kérdez, én arra számítok, hogy ezzel az egység helyreállítással megerősödhető a Fidesz szavazótáborának az egység, és ez egy nagyon komoly politikai előnye könnyen belátható okokból a jelenlegi kormány oldalnak szemben a megosztott, civakodó és morális válsággal küzdő bal és radikális oldali ellenzéknél.
Fodor Gábor?
Ha a szavazatszerzések szintjén maradunk, akkor biztos, hogy ez az elmúlt napok ez esélyt kínált a baloldalnak arra, hogy a centrum meg a bizonytalan szavazók között nyereséget szerezzen, tehát hogy növelje a bázisát, és akár olyan ügyet találjon a Schmidt ügy kapcsán, ami alkalmas lehet arra, hogyha úgy tetszik, hogy felálljanak a padlóról, tehát az ő saját elesésükből felálljanak, és megpróbáljanak egy politikai közösséget építeni maguk köré. Én azt gondolom, hogy túl a szavazat maximalizáláson ennek az esetnek az a legfontosabb tanulsága a jobb oldal számára, hogy meg lehet érteni a politikának azt az alapigazságát, hogy a győzni tudás képessége abban áll, hogy másként viselkedünk, mint a legyőzöttek. Még akkor is, hogyha ez politikai áldozatokkal is jár. Abban elemzői konszenzus volt, hogy ez az ügy káros a Fidesznek. És ha abban is elemzői konszenzus volt, hogyha ez állandósul, vagy tovább fennáll ez a helyzet, akkor ez megváltoztathatja a politikai erőtérben elfoglalt pozíciókat, erőket csoportosíthat át, megbojdíthatja azt a választói térképet, és azt a választói horizontot, amiben eddig gondolkodtunk, és amiben tulajdonképpen tektonikus változások eddig nem történtek. Ez esélyt kínált volna arra, hogyha ez megmarad, hogy a baloldal, ha ügyesen csinálja, akkor tulajdonképpen építkezzen a nagyszámú bizonytalanból és azokból, akik igazából nem döntöttek az oldalak között. De hogy nem így végződött az eset, és szerintem ennek a történetnek is, ennek a lehetőségnek bizonyos értelemben a végére értünk. Ez viszont politikai tanulságok megfogalmazását teszi lehetővé. Olyan, amit az előbb mondtam a jobb oldal számára, vagy talán a bal oldal számára az, hogy anélkül, hogy célokról beszélnek, anélkül nem fog menni tartós módon a politikai közösségépítés. És egyetértek azzal, amit Ágoston mondott korábban, hogy egyenlőre nem látni világos célokat a tagadásnál, a kritikánál és a
de az is lehet sikeres. Csak az egy piruszi győzelem lenne. Ezt még maguk a baloldali politikusok is mondják, hogy ha nincs program, akkor kár az egész.
Egy picit beszélünk még az utódlásról, ugye, ha már itt szóba kerültek például a külföldi szangok, illetve egyáltalán a külföldi sajtónak a megfogalmazásai, megjelenései ugye Magyarországgal kapcsolatosan. Másként kell ma az utódlás esetében, az utódlás ügyében gondolkodnia a kormány oldalnak, a Fidesznek, mint 2010-ben kellett? A köztársasági elnök személyéről? Láz Ágoston Sámuel?
Persze, hogy ha a történelem két évvel arrébb tart, és mások az előzmények, akkor másként kell róla gondolkodni. Szerintem itt egy közjogi szempontra érdemes felhívni a figyelmet, hogy titkos a szavazás a köztársasági elnökről, és kétharmados többséggel lehet az első fordulóban az új alaptörvény szerint is megválasztani a köztársasági elnököt. Azaz egy olyan jelöltről kell, hogy szó legyen, aki mögött egy titkos szavazáson a kétharmados többség, minimum a kétharmados többség fel tud sorakozni, és senki semmifajta üzenetet nem akar küldeni a jelölés a jelölt személyére vonatkozóan, vagy a jelölőkkel kapcsolatban, azaz egy integratív, legalább a jobboldali közösséget integráló személyiségre van szükség, mert annak nagyon rossz lenne az optikája, ha első fordulóban nem sikerülne megválasztani kétharmaddal egy köztársasági elnököt. Ugye láttunk erre példát, vagy nem erre példát, de erre utaló jeleket, amikor az Országos Bírói Hivatalának asszonyát választották meg, akkor volt pár képviselő, nem lehet tudni, mivel titkos szavazásról van szó, de legalábbis hiányzott a kétharmados többség 100%-a, tehát voltak páran, akik nem szavaztak erre. Én azt gondolom, hogy ha ezek után előbb arról próbáltam beszélni, hogy ezzel a döntéssel a Fidesz tábor, szavazótábor, széles értelembe vett szavazótábor egysége helyreállt. Ha ezek után egy nagyon egyértelmű jelzést tud adni a Fidesz arra vonatkozóan, a Fidesz képviselői, ha tetszik a Fidesz politikai elitje, hogy egyetért az új államfő személyét illetően, és egységesen kétharmaddal meg tudja választani, akkor helyreáll az a elmúlt másfél-két évben már egyértelművé vált politikai helyzet, amiben valóban nem történtek tektonikus mozgások, hogy a Fidesz az egyetlen erőt demonstrálni képes, kormányzóképes politikai közössége Magyarországnak.
Géfodor Gábor?
Azt gondolom, hogy nem viselkedhetünk úgy, mint egy olyan templomban lennénk, ahol nem lehet Istenről beszélni. Tehát a politikát tanulmányozzuk, ezért kétségtelen, hogy ennek a kérdésnek van egy hatalompolitikai motívuma. Ez az erőről és az egységről is szól. Olyan jelöltet kell találni, ami felmutatja az erőt és az egységet. Biztosítja a hatalom keresztülvitelét. Ez az egyik dimenziója ennek a kérdésnek. A másik pedig megint a célkérdésekkel függ össze, hogy nyilván van egy helyzet, a Schmidt ügy által kiváltott helyzet, amire egy olyan karakterű jelöltet kell javasolni, ami orvosolni próbálja a helyzet által kiváltott problémákat. Erkölcsi integritás, nemzeti egység, méltóság, körülbelül ilyen fogalmak jutnának eszembe, ha nekem kellene jelöltet választani. Tehát van azt akarom mondani, hogy van egy pőre nyers hatalmi motívuma ennek a kérdésnek, és van egy értékmotívuma, ami arról szól, hogy kik vagyunk mi jobboldali politikai közösséghez tartozók, vagy ha úgy tetszik, kik vagyunk mi magyarok, akik úgy kezdik a mondataikat, amikor magukról beszélnek, hogy mi magyarok azok vagyunk, akik. Szerintem erre a kérdésre válaszolnia kell, erre a két kérdésre kell válaszolnia a elkövetkezendő napok eseményeinek.
Ugye még a lemondás előtt voltak olyan elemzői körök, politikai körök, akik már megjelentek nevekkel, jelöltekkel, voltak, akik egyáltalán csak fejtegetések, hogy milyen körből lehet egyáltalán választani, és volt néhány konkrét megjelenés is. Ez hogy illik bele itt az átmenet forgatókönyvében?
Hát szerintelen lenne magamtól idézni, de én pont erre utaltam nemrég, hogy a baloldal abban érdekelt, hogy elbizonytalanítsa a helyzetet, meghosszabbítsa a rendkívüli jellegét a jelenlegi állapotnak, azt a képet tudja fölfesteni, ami 2009 tavaszán igaz volt a baloldalra, és pedig a tanácstalanság, az elbizonytalanodás képét, ez szerintem nem fog bekövetkezni, de már korábban, amikor neveket emlegettek, lehetséges opciókat vázoltak fel, akkor is azt gondolom, hogy egyértelműen ez volt a szándékuk. Én szerintem, mivel mindketten egyetértettünk abból a tézisben, hogy gyorsan meg fog oldódni ez a helyzet, ezért kötelező jelleggel fogunk még rengeteg nevet hallani, de azok a nevek, amik mondjuk a mai nap elhangzanak, azok inkább alkalmasak arra, hogy ezekből a nevekből ne legyen köztársasági elnök. Itt konkrétan Sólyom László példáját említem, ami hogy mondjam, akkor jó, ha az elemző tud nevetni a politikusokon, színezettől függetlenül, de amikor az MSZP Sólyom Lászlót javasolta a köztársasági elnöknek, annak volt egy diszkrét bája. Abban a biztos tudatban tették ezt, hogy Sólyom Lászlóból nem lesz köztársasági elnök. Egyáltalán semmi politikai realitása sincsen, és tudjuk jól, hogy az MSZP 2005-ben nem támogatta Sólyom Lászlót. De ezek a nevek, amik most elhangzanak, ezek, és a baloldal által jelölt, vagy felvetett, vagy jól értesültségből fakadó nevek, ezek szerintem nem tekinthetők komoly jelöltnek.
Géfodor Gábor?
Két rövid megjegyzést tennék. Először is nem zárnék ki senkit.
Jó.
Másfelől nem neveznék meg senkit, nehogy kizárjak ezzel valakit a jelöltek közül. Másfelől szerintem ez a dolog természetéhez tartozik, hogy ez egy ilyen népi szerencsejáték, mint amikor üresen marad az edzői kispad, és akkor elkezdenek találgatni, hogy ki lesz az edző. Tehát úgy gondolom, hozzátartozik magához az eseménynek a liturgiájához, de értenünk kell a jelentőségét. Ennek ez a jelentősége, ez egy ilyen találgatós műfaj, de majd az élet el fogja dönteni, és azt gondolom, hogy ebben a hatalom és az érték motívumok fognak komoly szerepet játszani.
Persze, hogy hozzátartozik, de az intézménnyel szembeni tisztelet, amiről beszéltünk, azért az azt kívánná, politikai érdektől függetlenül, hogy ezt megfelelő fórumokon, azt nem mondom, hogy zárt ajtók mögött, de a pártok egymás közötti egyeztetéssel szüljék meg ezt a jelöltet. Nem így fog történni, ezt is megbeszéltük már, hiszen szerintem az ellenzék nem érdekelt abban, hogy konszenzusos jelöltet állítson. Ennek ellenére korábban hagyománya volt annak, hogy ez egy sokkal visszafogottabb eljárás a köztársasági elnök jelölése és megválasztása, és nem a politikai, pártpolitikai küzdelmek hagyományos terepe.
Egy kicsit önirónikus, de legyek konzervatív, és aki méltányos az ember esendőségével kapcsolatban, és így ezért méltányos vagyok a baloldali politikusokkal kapcsolatban, és amikor nem feltétlenül csak az elvek és a célok szerint próbálnak közlekedni ezen a folyosón, hanem saját esendőségüket követve, saját hasznunkat is követik. Azt gondolom, hogy ez is rendjén van. A helyén kell kezelni ezeket a kérdéseket. Ezek a politika látványosabb időszakához tartoznak, amikor tulajdonképpen az érdeklődés magára vonja a politika, de azt gondolom, hogy le fognak csendesedni az ügyek, és akkor a köztársasági elnök méltósága visszakerül a maga helyére.
Géfodor Gábor politológus, a Százalék Alapítvány igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezető elemzője volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Köszönjük a lehetőséget.